Köszönjük, Urunk, köszönjük ezt az együttlétet, köszönjük a Te jelenlétedet itt ezen a helyen, köszönjük a Te drága, drága szellemedet, Uram, aki körülvesz bennünket, aki a Te szeretetedet sugározza a szívünknek, aki folyamatosan velünk vagy, hogy megízlelhettük, megtapasztalhattuk a Te jóságodat, és tapasztalhatjuk napról napra folyamatosan, Uram. Köszönjük neked a Te igédet, kérünk, hogy áld meg ezt a pár gondolatot most a Te beszédedből, adj nekünk elmélkedést rajta, áld meg ezt a részt is a Te nevedben. Amen. Amen. Figyeljetek, ma egy elég egyszerű témát hoztam, de nagyon szertágazó, és sokat lehetne róla beszélni. Múlt alkalommal, hogyha emlékeztek, itt a fórumon is beszélgettünk róla, hogy a személyes közösségünk Istennel, ami személyes kapcsolatunk ő vele, hogy ez mennyire elengedhetetlenül fontos, hogy legyen egy saját járásunk Istennel, a saját szívünkben, a saját lelkünkben, amit ápolunk, amivel foglalkozunk, és én az imádságról szeretnék veletek beszélni. Látjátok, tehát ez egy nagyon szertágazó, meg nagy téma, de ennek kapcsán, és egyébként az Andrissal nem beszéltünk össze, de én nagyon örülök, hogy említette ezt a tanítványság órát, mert a témái azok egy az egyben azokat fedi le, amikről most épp említés szinten szerettem volna beszélni, és egyébként tényleg ez a személyes járásunkkal kapcsolatos dolog. Úgyhogy így bevezetésképpen akarom ezt. Hát így felvázolni nektek, tehát az imádságról fogunk beszélni, illetve itt volt szó arról, hogy ugye, hát itt a gyülekezetünk életében ott van ez a kérdés, a újabb pásztornak a megtalálása. Szeretnénk Isten felé nyitottak lenni, az ő útját ebben, az ő hangját meghallani, hogy ez hogy is jó, és ebben említettük a böjtöt is, tehát az imát és a böjtöt. És egyébként az előjárókkal erről beszélgetünk, és valószínű, hogy hamarosan megfújunk egy trombitát azzal kapcsolatban, hogy valamilyen formán együtt is fogunk imádságot, illetve böjtöt hát úgymond hirdetni ezzel a témával kapcsolatban. Lehet, hogy még nem ma, de a közeljövőben lesz ilyenről szó. Ettől függetlenül egyébként bárki elkezdheti ezt már most is, tehát nyilván lehet, hogy nem uniszónóban, hanem egyedül a saját ima életedben nyugodtan imádkozhattok, ezért már most is akár böjtölhettek is. Tehát. De az egy olyan lesz, hogy akkor együtt is gyakoroljuk ezt. Na, hát az imával kapcsolatban igazából három dolgot szeretnék, amiről szeretnék beszélni. Az egyik az ima és a böjt fogalmát egy kicsit így felfrissíteni az elménkben, meg a gondolatainkban. És ehhez hozok majd példákat, illetve az igéből egy-két dolgot. Utána pedig ennek a hatásáról beszélni. Ez lenne a második ilyen gondolat, vagy pont. És a harmadik pedig egy-kettő olyan, hát kritikus gondolat, ami már tényleg a gyakorlatát illeti ennek, ami engem foglalkoztatott. Tehát tényleg nem egy teljes képet fogunk kapni erről, mert nem is lenne erre idő, egy teljes tanítást erről a nagy témáról, de egy pár gondolatot szeretnék elétek hozni. És ugye ez a három dolog lesz. Tehát maguk a fogalmak, utána ennek a hatása az életünkben, és aztán egy-két ilyen kritikus pont ezzel kapcsolatban. És az első, ahogy én megfogalmaztam magamnak, és amihez egy verset szeretnék nektek olvasni, ez a János 10-ben ismert fejezet, ez a kép Isten és az ember kapcsolatáról, az Úr Jézus Krisztus beszél magáról, mint a jó pásztor, ugye a János evangélium a 10. fejezet, és elkezdem az első verstől. Tehát az Úr Jézus így beszél, azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló, aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. És az Úr a mi pásztorunk, mi pedig az ő legelőjének a juhai vagyunk. És aztán a következő vers azt mondja, hogy ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az a juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. És én az imádsággal kapcsolatban ezt szeretném, hogyha ezt látnánk, hogy az ima az a közösségünk gyakorlása a mi jó pásztorunkkal. Amikor mi is hallatjuk a hangunkat, így kicsit be, és aztán halljuk az ő hangját, amelyik pedig megnyugtat bennünket és vezet bennünket. És az imádságot tekinthetjük ugye egy beszélgetésnek, Isten is közöttünk. Én is hallatom a hangomat ő felé, de ami a legfontosabb része ennek, hogy én is halljam az ő hangját. Tehát, hogy ő hallja az én hangomat, de hogy én is halljam az ő hangját. Ez az egyik legfontosabb része az imádságnak. És az imádságra nem úgy tekintünk, mint valamilyen titkos fegyver, vagy egy, nem tudom, tehát nem magát az imát emeljük föl most itt, és én nem is ezt szeretném tenni, hanem az ima az eszköz, amivel ezt a kapcsolatot gyakoroljuk Istennel. Tehát ami a fontos ebben az ő és a vele való kapcsolatunk. És az imádság ebben az eszköz, úgymond, ez az ima. Hogy én beszélgetek Istennel, és ő pedig az ő hangját hallom. És a böjt, tehát hogyha így most az imát ilyen egyszerűen leredukáljuk, az imádság az ez, és a böjt az pedig egy olyan segítség még ehhez, amiben leredukáljuk a mi, hát a fizikai testünknek a korlátaiból, meg esendőségeiből adódó zavaró tényezőket. Tehát a böjtben leredukáljuk a mi esendő testünknek az akadályozó tényezőit abban, hogy meghalljuk Istennek a hangját. És sok bibliai példa van erre egyébként, és nem akarom mindet elsorolni, de például a Dániel könyvében, hogyha olvassátok Dániel könyvét, ott többféle formája is ott van ennek. Tehát például, amikor a Dániel és az a három ifjú, a héber fiúk, ugye nem ettek a király asztaláról, nem tudom, x ideig, talán 10 napig, vagy nem emlékszem, mi volt ott a határidő, ez egy formája volt a böjtnek. Tehát nem ettek azokból az ételekből, amikből egyébként ott ettek. És ennek a folyamánya volt az, hogy egészségesebbek lettek, mint amazok voltak, meg fittebbek voltak. De nyilván ebben ők kifejezték az Istenhez való ragaszkodásukat is, és része volt az Istennel való járásuknak ez. Aztán később a Dániel könyvének a 9. fejezetében van egy másik rész, amikor Dániel hát ilyen böjtölésre adja a fejét, és tényleg a böjtben végülis az történik, hogy lemondunk valami olyan dologról, ami a testünknek kedvez, vagy kedves, annak érdekében, hogy jobban halljuk Istennek a hangját, hogy közelebb legyünk hozzá, hogy a szívünkben jobban értsük őt. Ez ennek az értelme. És ez lehet az, hogy valaki nem eszik egy adott ideig, vagy nem eszik finomságokat, vagy más módon böjtöl, tehát más dolgokról mond, de nem feltétlenül kell lesz, hogy étel legyen. De a lényege az ez, tehát hogy az én testemnek való kedvezés helyett oda szánom magam. Igazából ennek a lényege az, hogy oda szánjuk magunkat arra, hogy Isten hangját halljuk. És a Dániel ezt így tette a Dániel 9.3-ban. Csak mindjárt odalapozok itt. Ő elmondja ezt, hogy ő mit csinált, vagy meg mit nem csinált igazából ebbe az időbe. Tehát Dániel 9, lehet, hogy már olvassátok ott, azt mondja, hogy orcámat az Úr Istenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. Tehát ebben az esetben ő nem evett effektíve, zsákban és hamuban volt, ami egy kép arról, hogy ugye hát egy módon megsanyargatta a testét. És imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tettem, és mondtam, és utána itt elmondja, hosszasan leírja az ő imádságát, tehát hogy mi volt az ő imádsága. És aztán a 10. fejezet második, harmadik versében azt mondja, hogy azokon a napokon én Dániel bánkódtam 3,7-ig. Tehát a bánkódtam, ez a böjtölésre utal. Hát 3,7-ig böjtölt ebben az esetben. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és sohasem kentem meg magamat, amíg el nem telt az egész 3 hét. Tehát nem töltött időt a mosakodással, meg az étkeknek is ezeket a luxus táplálékokat kivette az étrendjéből, és szorítkozott csak a létfenntartásra, úgymond. De hogyha visszaemlékeztek, és nem fogunk odalapozni, de az Úr Jézus Krisztus is böjtölt. Nagyon, tehát többször le van írva az írásban, hogy imádkozott, ugye szinte állandóan ezt látott, hogy az Úr elvonult, és imádkozott. A nyilvános szolgálata elején 40 napon keresztül böjtölt, és ez egyébként ez arról szólt, hogy teljességgel odaszánta a testét ugye az Úr szolgálatára, ez az ő papi szolgálatára is vonatkozott, meg a nyilvános a profétai szolgálatára vonatkozott, de az volt ugye ott a lényeg, hogy kivonult egy puszta helyre, és egyébként az Úr Jézusnál ezt látott, hogy minél kevesebb inger érje itt a világ nyüzsgéséből, meg forgatagából, kivonult egy puszta helyre, erről szól, hogy a pusztába kiment, hogy csak Istenre tudjon figyelni. És aztán ugye az történt, hogy se nem evett, se nem ivott, ami egy elég extrém kifejeződés ennek az odaszánásnak, de ez az ő nyilvános szolgálatának az elején volt, és nyilván, tehát ő Istennek a legnagyobb fegyvere volt ebbe a világba. Tehát igaz, ő maga Isten ebben a testben. És ez a teljes odaszánását mutatta meg. És ekkor volt, hogyha emlékeztek, hogy Sátán jött, és ki is használta a fizikai testének a gyengeségét, és a kenyeret, vagy a követ mondta, ugye, hogy változtass kenyérré, hogy az éhségedet csillapítsd vele, és aztán a test gyengeségét támadta. De az Úr Jézus Krisztus megállt ezekben a kísértésekben, és győztesen jött ki ebből a bőtből. Ilyen módon, és tekintélyt vett szellemi hadszintéren, és így lépett be az ő szolgálatába. És ahogy látjátok, vagy ahogy értitek ebből a képből is, vagy ahogy az Úr Jézus Krisztus ezt tette, hogy a cél az, hogy valaki teljesen Istennek odaszánt eszköze tudjon lenni egy böjtön vagy egy imán keresztül. Ez nem mindig kapcsolódik valamilyen valamilyen fegyverténhez a szellemi hadszintéren, a mi esetünkben, de nagyon sokszor lehet ilyen. Tehát van egy konkrét kérés, mondjuk, vagy az Úr Jézus esetében ugye ez a konkrét helyzet az volt, hogy a nyilvános szolgálatát kezdte meg, és így vett szellemi tekintélyt. Egy konkrét kéréssel kapcsolatban, de alapvetően, amit én szeretném, hogy lássatok, az az, hogy mind az imának, és az imával egybekötött böjtölésnek a célja az, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, és halljuk az ő hangját. Ennek lehet, hogy lesz valami olyan eredménye, hogy föltettünk neki egy kérdést, és választ kapunk tőle, vagy lehet, hogy lesz egy olyan, hogy ő elhív bennünket valamilyen cselekedetre, tehát egy ilyen módon kapunk választ, úgymond lehet, hogy egy még felsetett kérdésre, tehát teljesebb lesz az Isten felé való odaszánásunk, odaszántságunk. Remélem, hogy így érthető, amit mondtam. Az imának 5 fajtáját emlegetik, és ezekről hallottam egy olyan példát, hogy mint az autónak a sebesség fokozatait, hogy így lehet váltani, és most nem a gyorsulásra gondolok, hanem inkább, hogy különböző üzemmódok vannak az imában, és ezeket csak felsorolás szinten most megemlítem nektek. Tehát az imádnak lehetnek különböző témái. Az első az imádat. És ebben gyakoroljuk magunkat itt a gyülekezetben is ugye sokat, amikor éneklünk, és odajövünk, és Istent dicsérjük azért, aki ő maga. Tehát Istent önmagáért dicsérjük. És imádjuk. Aztán lehet egy másik fajta ima, ez könyörgés, saját szükségeinkkel kapcsolatban, dolgokkal kapcsolatban, amik bennünket foglalkoztatnak. Tehát ez egy másik dolog, és tudjátok, hát a zsoltárok tele vannak imádságokkal, ugye látod, hogy sokszor a saját helyzetünkkel kapcsolatban felhozhatjuk Isten előtt ezeket a dolgokat, elmondhatjuk, elétárhatjuk, és és aztán kérünk tőle megoldásokat, vagy várjuk az ő útmutatását. Ez a könyörgés. A harmadik, az közbenjárás. És közbenjárás, ez pedig valaki másnak a szükségeivel kapcsolatban. És a Dániel például, hogyha elolvasnák az ő imádságát, ugye a saját egész népével kapcsolatban járt közben Istennél, és kérdezte meg, hogy akkor mi lesz itt velük. De hogyha tudunk szükségekről, amik valakinek vannak szükségei, Istennek a felkentjeiként, papjaiként, mi is hordozhatunk másokat imádságban az ő szükségeiket, és erre van az írásban, felkérés is, igaz? Hogy egymás terhét hordozzátok, tartassanak könyörgések minden emberért közöttetek, stb. Aztán a negyedik, ez a hálaadás. Hálaadás. Rengeteg mindenért lehet hálát adni, Isten minden ajándékáért, mindenért, amit ő hoz az életünkbe, illetve dicsőítés, ez pedig, amikor az ő áldásaiért egyenesen magasztaljuk, vagy dicsőítjük őt. Jó, ezek tényleg csak így felsorolás szinten mondtam volna el. Hát így röviden így a fogalmakról ennyit. Még egy fontos dolgot szeretnék idehozni nektek, amit részben említettem, de hogy ezt tudjuk, hogy a régi természetünk az a fizikai testünkhöz, illetve a lelkünkhöz kötődik. A szellemünk az szabad. És amikor az Úr Jézus mielőtt meghalt, emlékeztek, hogy ott volt a Gecsemáné kertben, és hívta a tanítványait, hogy imádkozzanak vele, hogy együtt legyenek mellette imádságban, mielőtt ő fölmegy a keresztre. Ott volt ez a szituáció, hogy ezek a tanítványok ott elpillettek, aztán így elaludtak nagy hitbuzgalmukban. És az Úr Jézus mondott egy ilyet ott, hogy azt mondta, hogy a szellem az kész. Tehát a szellemünk az mindig kész Istennel kapcsolódni, igazából mindig kapcsolatban is van vele, de a lelkünk az nem mindig kapcsolódik a szellemünkhöz. És a testünk meg pláne sokszor még a lelkünket se tudja követni, és ezért volt az, hogy ezek a tanítványok így elpillettek és elaludtak. És az Úr Jézus ismerte ezt, és tudta, és mondta, hogy imádkozzatok, mert a szellem az kész, de a lélek meg a test az erőtelen. És a régi természetünket Sátán, hát ezeken keresztül, a lelkünkön meg a testünkön keresztül próbálja, ugye egy ilyen, ezeken keresztül próbál megakadályozni bennünket abban, hogy értsük Istent, hogy halljuk őt, hogy valóban az ő útján tudjunk járni, tovább előre menni. És ez a jelentősége az imának és a böjtnek, hogy egy adott módon meghalunk a testi, illetve lelki kívánságaink számára. És fel tud szabadulni bennünk az Úr Jézus Krisztusnak az élete, meg tudjuk hallani az ő halk és szelíd hangját az életünk egyéb kiabálásai közben. És egyébként nagyon sok hang vesz bennünket körül, nem tudom, hogy észrevettétek ezt, a telefonokkal, meg ezzel a technológiával keresztül még inkább így felerősödött az a zaj, ami ebben a világban van, a világrendszerben. És szükségünk van arra, hogy elcsöndesedjünk, és meglássuk, hogy ő az Úr. Ebben segítség az ima és a böjt. Aztán mi ennek a hatása? Tehát amikor megtörténik az, hogy valóban ott vagyok, el vagyok csendesedve, és megértem Istent, igazából Isten egy, itt van ez a második pontom, ugye, hogy Isten egy mélyebb közösségem alakul ki. Tehát megértem őt egy mélyebb módon. Dániel, amikor imádkozott, volt egy ellenállás a sötétség királyságától, de amikor jött az angyal, amelyik végülis böjtölés hatására át tudta törni ezt az ellenállást, akkor elmagyarázta Dánielnek azt a kijelentést, amit Isten adott az ő tervével kapcsolatban. És szeretném fölhívni a figyelmeteket arra, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor ő szintén böjtölt és imádkozott, Isten pontos kijelentéseit használta, az írást használta, hogy szellemileg erőt vegyen az ellenségen. Nem benyomásokat használt, vagy valami érzelmi töltetet, hanem az írást használta. Emlékeztek, hogy jött Sátán, és mondja, hogy így van írva, úgy van írva, csináld ezt, csináld azt, és az Úr Jézus azt mondta, hogy nem úgy van írva, hanem így van írva. És éles volt Istennek az ő kapcsolata annyira, hogy pontosan tudta, hogy mi az a kategória az írásból, ami az ő életére ott vonatkozik. És ezt teszi, hogyha mi Istenhez ilyen közel kerülünk, mondjuk imádságban és böjtölésben, hogy megértem az Isten igéjét egy olyan módon, hogy tudjam alkalmazni az életnek abban a helyzetemben, amiben éppen vagyok. Tehát én hiszem ezt, hogy Isten kategóriákat ad, pontos kategóriákat ad a lelkemben, így lesz bölcsességem, és így tudok tekintélyt venni az életemben imán és bőtölésen keresztül. Az írás. Jó? Tehát nem benyomások vagy érzések, hanem maga Isten igazsága beszél az én lelkemmel. És persze, tehát ennek meg lesznek a gyümölcsei, hiszen az igazság megszabadít bennünket, azt mondja az írás. És ott lesznek a lelkemben a Szent Szellemnek a gyümölcsei. Isten békessége erőt vesz a lelkemen. Lehet, hogy a helyzet kaotikus, amiben vagyok, de az Istennel való közösségem miatt békességem lesz. És ez a békesség, ez előre visz engem. Tehát megértem Isten szavát, vagy például gondoljatok Pál apostolra, amikor a hajón hányódott, ugye már nem tudom hány napja ott vihar volt, és hányódtak a tengeren, és aztán éjszaka megjelent neki az Úr angyala, és lehet, hogy ott nem böjtölt a Pál apostol, nem tudom, de tény, hogy imádkozott. És az Úr angyala megjelent neki, és elmondta, hogy mi Isten gondolata ezzel a helyzettel. És reggel, amikor Pál felébredt, elmondta, hogy én tudom, hogy úgy lesz, ahogy az Úr mondta ezt. És mindenki megmenekül, csak a hajó fog elveszni. Igaz? Tehát volt egy specifikus kijelentés arra a helyzetre, és ez az Úrnak a beszéde volt. Isten mondta. Isten szólt. Tehát a hatása az imának az, hogy mi lesz a közösségem Istenem, megértem azt a specifikus kategóriát, ami az életemre vonatkozik, az ő igéjéből, az ő beszédéből, és ilyen módon hatékonyabbá tudok lenni az ő királyságában, a szolgálatomban is például, egy szolgálatban, amennyiben van nekem, szolgálatom, és már pedig mindenkinek van. Illetve Jakab apostol mondja azt, ugye, hogy nagy ereje van az igazak buzgó könyörgésének, és ő buzdít arra, hogy vigyünk minden szükséget Isten elé. Különféle módokon írja ott le, hogy hogyan von be bennünket az imádságba. A lényeg az, hogy lehetséges az, hogy imádkozunk, böjtölünk valakiért, aki beteg és meggyógyul. Ugye ott ő azt mondja, hogy hívja magához valaki, amikor beteg, a gyülekezet véneit, tegyék rá a kezüket, kenjék meg olajjal, és meggyógyul a beteg. Vagy hogyha valakinek öröme van, adjon hálát, ez is imádságról szól, igaz? De Jakab itt több mindent felsorol, most nem fogom ezt elolvasni. Lényeg, hogy a hatása az imádságnak ilyen módon is kifejeződhet, hogy szolgálatunk hatékonyságában kérünk valamit, ugye az Úr Jézus buzdít is bennünket, és mondja, hogy hogyha melyik atya ugye az, aki, hogyha a gyereke kér tőle valamit, mondjuk, hogy mondja, kenyeret kér és követ adna neki. Tehát Istennek tetszik az, hogyha kérünk, és hitünk van arra, hogy ő megadhatja. Viszont az Úr Jézus Krisztus mondja azt is, hogy Isten már azelőtt tudja, hogy mit kérünk, mielőtt mi kimondanánk neki. Tehát nem úgy van, hogy most csak azért hallgad meg az Isten, mert te kimondtál valamit, vagy a te hited hoz létre valamit, hiszen Isten be akarja tölteni a szükségünket, szeret bennünket, amire szerettem is volna hangsúlyt tenni egyébként is, hogy viszont én megértem, hogy mire van szükségem esetleg, vagy én megértem, hogy én hogy lehetek eszköz ebben a képletben, Isten eszköze egy adott helyzetben. És ez egy nagyon fontos dolog. Most, hogyha lefordítjuk a mi helyzetünkre, ugye például azzal kapcsolatban, hogyha elkezdünk imádkozni a gyülekezetünknek a jövőjét illetően, vagy a pásztornak a kiben létét illetően, vagy azt illetően, hogy ebben a helyzetben, amiben éppen most van a gyülekezet, mi lehet Istennek az akarata, mi az ő gondolata az én személyes életemre nézve is, vagy a gyülekezet életére nézve, közel húzódok Istenhez, és ő meg tudja ezt mutatni. Le tudja leplezni előttem, és erre akarunk szabadok lenni. Tudjátok, én nem hiszek abba, hogy Isten azt akarja, hogy milyen listákat vigyünk neki oda, és akkor addig dörömböljünk, amíg az lista összes pontja az ki nincs pipálva. Mert ettől Isten sokkal nagyobb. A Római Levél 8. fejezete beszél arról, hogy a Szent Szellem segít ami imádságainkban azért, mert mi magunk se tudjuk sokszor, hogy mit kérjünk. De ez nem azt jelenti, hogy nem találok szavakat, hogy megfogalmazzam, hogy mit kérek, hanem nem tudom, hogy mi a bölcs. Mert lehet, hogy valami, amit én most jónak tartok, az én gondolataim szerint, az én természet szerinti gondolataim szerint, hogyha elmennék böjtölni és imádkozni Istennel, és hagynám, hogy ő nyissa meg a gondolataimat azzal a témával kapcsolatban, lehet, hogy homlok egyenest ellenkezőjét kérném. Mert megmutatná nekem, hogy Józsi, lehet, hogy neked most nem erre van szükséged, hanem másra van szükséged. Vagy a gyülekezetnek nem erre van szüksége, hanem másra. De ezt ő abban az összefüggésben tudja nekem megmutatni, amikor nem én döngetem az ajtót egy listával a kezembe, és mint a, tudjátok, a kólaautomata, hogy bedobom a pénzt, és várom, hogy na, akkor kiadja a kólát, vagy nem adja ki a kólát. Hanem ettől sokkal mélyebbre akar vinni bennünket Isten, hogy ő maga mondhassa meg nekünk, hogy mire van szükségünk. És aztán mi arra áment mondunk. Vagy hogyha itt használok egy példát az Úr Jézus Krisztus életéből, emlékeztek, hogy ott van pont ez az imádság, amit említettünk, mikor hívta a tanítványokat, hogy segít, vagy legyenek mellette imádságban, hogy könyörgött Istennek, hogy atyám, hogyha lehet, akkor vedd el tőlem ezt a poharat. Hogyha lehetséges, akkor, ez nekem most nagyon nehéz, igaz? És ezt kifejezte Isten előtt, de utána azt mondja, hogy de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És itt van, hogy van egy olyan megközelítés az imádsággal kapcsolatban a mai világban, ami ez a lista dolog, amit mondtam, hogy én akarom, hogy az én akaratom, és ebben még bátorítják is egymást testvérek, hogy tudod, hogy Isten egyenesen ezt akarja, hogy te mondd meg, hogy te mit akarsz, és aztán ő majd betölti, és én nem tudom, hogy ez a leghelyesebb hozzáállás-e. Pont amiatt, amiről beszéltem. Még az Úr Jézus Krisztus sem tette ezt. Pedig ő valószínű, hogy jobban tudta, hogy mi a helyes az ő életét tekintve, mint mi tudnánk, igaz? Mert hiszen soha nem vétkezett. De még ő is azt mondta az atyának, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Tehát és mondhatnád erre, hogy hú, hát ez milyen? Hát nem tudja, hogy mi Isten akarata. Tehát az ő akarata az külön van az Istenétől. De pont erről szólt az ő imája, hogy én abszolút egy akarok lenni azzal, atyám, amit te akarsz. És mi nekünk ugyanez az imában a hozzáállásunk kell, hogy legyen szerintem. Ez az, amire szeretnélek benneteket bátorítani. Ez volt a második pont. És a harmadik, igazából már átmentünk a harmadikba, hogy nagyon óvatos lennék azzal, hogy tudjátok, ilyen egyszerű módon rátegyük a kezünket arra, hogy mi Isten munkája. És azt mondjuk, hogy ezért imádkozunk, megtörténik, akkor ez Isten akarat, ha nem történik, nem az Isten akarat, próbáljunk meg valami mást, vagy valamilyen hasonló módon hozzáállni ahhoz, hogy én hallottam az Úrtól. Tudjátok, hogy mekkora törést okoz emberek hitében az, amikor valaki kijelenti, hogy az Úrtól hallott, és aztán totál homlok egyenest az ellenkezője történik meg. Tudjátok, hogy a mi hitünkre, meg a kereszténységre milyen fényt vet az, hogy emberek tízezrei, százezrei, milliói ilyen kijelentéseket tesznek, meg hallanak, és utána nem történnek meg ezek a dolgok. És senki nem kéri számot. Oké, számon, van, aki számon kéri, de mint hogyha ez normális lenne, hogy kimondtam valamit, hogy az Úr ezt mondja, és aztán teljesen más történik, és elfelejtjük, és megint ugyanúgy mondjuk, hogy az Úr meg ezt mondta, meg azt mondta, és én nem vagyok meggyőződve róla, hogy ezek az emberek, akik ilyeneket mondtak, meg tanítottak, valóban az Úrral voltak, amikor ezt úgymond hallották, vagy kijelentették. És erre szeretném ezt felhívni a figyelmünket, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor imában vagyunk, és kérjük el Istennek az akaratát, hogy ne legyünk olyan gyorsak azt mondani, hogy az Úr ezt mondta, vagy az Úr azt mondta. Mert mi csak emberek vagyunk. És pont az ima meg a böjt, az pont erről az alázatról szól. Isten előtt, a térdeinken, valóban, hogy legyen Isten Isten. Legyen Isten Isten. Nem én megyek oda listákkal elé, és mondom meg, hogy neki mit kéne tennie, meg meg jelentem ki, hogy az Úr ezt mondta, meg azt mondta. Nagyon kíváncsi lennék, tényleg, tehát hogyha valaki számon kérné ezeken az embereken, hogy az Úr mikor mondta azt, és hol van az írásban, és tudod, milyen jogon mondhat valaki ilyet, amikor nem történnek meg sorozatban azok a dolgok, amiről azt mondják, hogy az Úr ezt mondta, vagy azt mondta. És bocsássatok meg, hogyha ezt most kicsit ilyen agresszívebben kimondtam, de az elmúlt évben például Amerikában ebből hatalmas, tehát ez hatalmas blamás, úgymond a kereszténység számára, amit ott műveltek hasonló kijelentések kapcsán. És nagyon nagy kérdőjel, hogy akkor valóban honnan hallottak ezek az emberek? Valóban a jó pásztorral voltak ők közösségben, és ez volt az a tekintély, ami mögöttük áll, vagy mi volt az? És itt hoznám ezt intésképpen, ugye, hogy a saját lelkünk hangját azért sokszor össze tudjuk téveszteni az Úr hangjával, hogyha nem figyelünk erre, hogyha nem tartjuk őt szentnek tényleg a szívünkben, hogyha nem abszolút alázatban közelítünk ehhez. És ez csak egy olyan dolog, amit gondoltam, hogy ezért ide most behozok nektek. Tehát kell, hogy bennünket a Szent Szellem vezessen valóban, és az ő gyümölcse teremjen meg az életünkben, az imádságainkban, vele való közösségben. A Filippi 4:7 mondja azt, ugye, hogy az Isten békessége, ami minden értelmet felülhalad, legyen döntőbíró a ti szívetekben minden kérdéssel kapcsolatban. Én nagyon sokszor, mielőtt egy nagyobb döntést hoztam, az a helyes, az volt az ideális, az volt egy győzelem, egy áldás, amikor addig nem nyugodtam meg, és addig vittem imádságban azt a kérdést Istenre, amíg ő nem adott egy békességet nekem. És amikor nem adott békességet, akkor jobb ki hátrálni abból a helyzetből, vagy megvárni, amíg ő ad egy békességet. Mert különben Isten nem az összezavarodottságnak az Istene, Isten nem a rendetlenségnek az Istene, Isten a békességnek az Istene. És tudjátok, hogy mit mond, van egy vers, melyik vers mondja ezt? Lehet, hogy nem írtam föl. Azt mondja, hogy az a vers azt mondja, és pont mostanában tanulmányoztuk, hogy a békesség Istene hamar összetöri Sátánt a lábatok alatt. A békesség Istene hamar összetöri Sátánt a lábatok alatt. A békesség, az Istennel való békességem, az ővele való közösségből táplálkozik. És ezeket a többi dolgot, ami így körülvesz bennünket ebben a világban, ő a maguk helyére teszi, amikor mi vele vagyunk közösségben, az ő hangját halljuk. Úgyhogy még egy fontos pont, és aztán én befejezem, mert az időnk az lejárt. Az Úr Jézus azt mondja, hogy mielőtt elmész az oltárhoz áldozatot bemutatni, békülj meg az ellenfeled. De hogyha van valakinek valami ellened szóló dolog, menj és békülj meg vele, és utána vidd az oltárhoz áldozatodat. Különben Isten nem hallgatja meg a te kéréseidet, vagy a te imádat. És csak azon gondolkoztam, hogy az első lépés az Istenhez való közelítésben az bűnvallás. Az, hogy rendezem a kapcsolatomat Istennel, mert hogyha bűn van az életemben, akkor nincs vele kapcsolatom. Egész addig, amíg nem vonatkoztatom az Úr Jézus Krisztus áldozatát arra az adott helyzetre, arra a bűnre. És nem vallom meg előtt, és nem kérek, nem rendezem Istennel a kapcsolatomat ilyen módon. És hogyha emlékeztek, tehát az Úr Jézus Krisztus maga beszél erről. Azt mondja, hogy ha valakivel valami gond van, először rendezd vele, és utána tudsz Istennel kapcsolatba kerülni. Tehát ahhoz, hogy én hallani tudjam az hangszelít hangját, kell, hogy el legyen rendezve az a terület, ahol én elhagytam Istent. Ahol én nem vele vagyok közösségben. Mert hogy lehetnék Istennel közösségben, miközben nem vagyok vele közösségben? Ez nem lehetséges, igaz? Tehát ahhoz, hogy imádkozni tudjak egy hatékony módon, hogy valóban meghalljam az ő hangját, ahhoz kell, hogy le tudjam tenni azokat a dolgokat, bűnöket az életemben, amik pont ezt akadályozzák meg, hogy vele kapcsolatban legyek. És tudjuk, tehát az Úr Jézus Krisztus kifizetett minden bűnt, hiszünk a bevégzett munkában, tudjuk, hogy szentek és tökéletesek vagyunk ő előtte szellemben. Mindez igaz, de hogyha imádkozni akarunk az Atyához, és valóban hozzá akarunk közel jönni úgy, hogy megértsük az ő gondolatait, akkor ezeket le kell tenni, ezeket a terheket először. És érdemes tényleg minden imádságunkat úgy kezdeni, hogy megnézem, hogy mi az, ami esetleg elválasztat engem, így a lelkemben, a lelki szinten Istentől. Vagy az Úr Jézus azt mondta Péternek, ugye, hogy akit egyszer megmostak, már csak a lábát kell megmosni, de azt meg kell mosni. Kell, hogy hagyjuk, hogy Isten megmossa, az Úr Jézus Krisztus megmossa a lábunkat itt a földi járásunkban, hogy egy méltó módon tudjunk tőle elfogadni, hogy egyáltalán el tudjunk tőle fogadni. És ennek az első lépése az, hogy csak elé hozzuk és letesszük ezeket a dolgokat. Elismerjük ezeknek a bűnvoltát, elfogadjuk az áldozatot érte, és így közelítünk Istenhez. Emlékeztek, hogy a Szent Hajléknak az első, mikor beléptél a Szent Hajlékba, az első, ott volt a mosdómedence és az oltár. És utána lehetett tovább menni a Szentélybe, és utána a Szentek Szentjébe. Ez nem véletlenül volt így, és kép a szellemi életről, de most nem fogom ezt kirészletezni, viszont érdemes erről gondolkozni. Úgyhogy ez a két dolog volt, amit szerettem volna ide tenni nektek. Tehát, hogy az Úr azt mondta, meg ezt mondta, ezzel óvatosan legyünk. És a másik pedig, hogy bűn. Tehát, ami tudatos bűn az életünkben, ezt tegyük le. Tegyük le, hogy tudjuk hallani valóban az Úrnak a hangját. Amen. Köszönöm nektek, hogy meghallgattatok. Köszönjük, Urunk, neked az ima ajándékát. Köszönjük, hogy veled közösségben lehetünk. És köszönjük, hogy nagyon hamarosan gyakorlatban áttehetjük ezeket a dolgokat. Ez nagyon izgalmas, Uram, tényleg, hogy veled egyfolytában kapcsolatban lehetünk, hogy várjuk a te szavadat, hogy várjuk a pontos, precíz kategóriákat, Uram, amiben te szeretnéd vezetgetni a mi lelkünket. Hogy ámulatos kijelentéseid vannak, amiket várhatunk, amiket kaphatunk, hogy neked van szavad az életünk gyakorlati részleteiben is. Taníts bennünket imádkozni, Urunk. Tehát taníts bennünket veled járni, tanítványságban élni. Tényleg, ahogy hallottuk is ezt, te nevedben kérünk. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket.